világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Hunyadi Bulcsú, a Political Capital szakmai vezetője van velünk, radikalizmus és extrémizmus kutató. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Ezt a beszélgetést én nagyon régóta szeretném megcsinálni, de az a probléma vele, hogy az ember inkább megérzések alapján tudja azt mondani, hogy a világ, amit egyébként egyes szakértők úgy írnak le most, hogy kezd szétszakadni, de hát ez mondjuk különféle tömbök kialakulását jelenti, én meg nem egészen erre gondoltam, hanem arra, amit viszont egy másik szakértő úgy írt le, hogy a bal után mindig jön a jobb. Tehát, hogy most a jobboldali, vagy a szélső jobboldali áramlatok kapnak nagyobb hangsúlyt, és látnak, és lesznek láthatók a különféle országokban, jutnak hatalomhoz, és hát ennek aztán mindenféle új szövetségek lesznek, és mindenféle dolgok a következménye, amikről majd beszélni fogunk. Ez nem tudom, hogy mennyire igaz. Én a legutóbbi években ezt érzem. Önnek vannak ilyen érzése, és ha igen, hallgat rájuk?
Nagyon köszönöm ezt a bevezető és nagyon átfogó kérdést. Ugye az egész téma, amiről beszélni fogunk, az egy nagyon komplex kérdés szerintem, úgyhogy én nem... tehát, hogy olyan szintű, tehát, hogy az egész komplex globális folyamatok megmagyarázásához valószínűleg egy olyan kaliberű szakértőre lenne szükség, mint mondjuk Hariri, vagy valami hasonló kaliber. Nekem is az egyik gondolatom néha ez, hogy ugye az inga néha balra, néha jobbra leng, és hogy a rendszerváltás után, a berlini fal vasfüggöny leomlása után volt egy ilyen várakozás, hogy a liberális világrend győzedelmeskedett, a kapitalizmus demokrácia győzedelmeskedett, innentől fogva ezt fogja uralni a világunkat. Ugye volt az elmélet, hogy vége a történelemnek, igazából nincs tovább miről beszélni, megérkeztünk a végpontra. És úgy néz ki, ez ki egy ideig, mondjuk nem tudom, körülbelül 10 évig, hogy megfelelő irányba haladnak a dolgok, vagy legalábbis, hogy ebben a rendben zajlanak az események. És szerintem utána elkezdett aztán töredezni valami, és ez szerintem nagyon sok mindennel összefügg. Az egyik dolog, amivel szerintem összefügg, az egész, ahogy a világunk átalakult a mindenféle értelemben. Az egyik a technológiai fejlődés szerintem, a globalizáció például, ahogy a 90-es évek után nagyon rákapcsolt. Ez egyik, ami szerintem nagyon átváltoztatta, vagy megváltoztatta egyrészt a társadalmi, vagy társadalmi struktúrákat, de értelemszerűen gazdasági struktúrákat is, és ami ezért nagyon erősen hatott az emberek gondolkodás módjára. Nagyon sokáig az volt ugye a várakozás, hogy ez elvezet egyfajta ilyen globális jóléthez, mindenki jobban fog élni, és aztán szerintem elkezdték egyre többen úgy érezni, hogy ez még sincs így. Például a nyugati országokból, és itt nem a volt szocialista országokra gondolok, mert az egy természetesen másik történet, de mondjuk a nyugat-európai és az amerikai, és a nyugat-európai országokból és Amerikából mondjuk a termelő ágazat, az ipari, az ipar elkezdett átköltözni ugye más országokba, kvázi egyre keletebbre költözött, és ezzel elindult egy olyan társadalmi folyamat, ami szerintem elvezetett, vagy ez volt az egyik oka, ami elvezetett szerintem ahhoz, amit ma látunk, hogy például az a korábbi réteg, amit mondjuk lehet, vagy szoktak munkásosztálynak, vagy munkás rétegnek, vagy termelői ágazatban dolgozóknak hívni, hogy ők korábban ugye nagyon erősen baloldali pártokra szavaztak, és ez megváltozott attól, hogy igazából eltűnt egy nagyon fontos gazdasági szektor. Azok az emberek, akik addig abban a szektorban dolgoztak, volt egy karrierútjuk, az volt a várakozás, hogy egyre jobban fognak élni, a gyerekeik is egyre jobban fognak élni. Az ő kilátásaik elkezdtek rosszabbodni, bizonytalanabb lett a sorsuk, egyrészt a munkaerőpiacon, másrészt a gazdasági kilátásaik, és ugyanígy az ő gyerekeik is elkezdték úgy érezni, hogy ők messze nem fognak már olyan jól élni, mint a szüleik. De emellett ott van a gazdasági fejlődésnek szerintem egy másik nagyon fontos aspektusa, vagy bocsánat, a technológiai fejlődésnek egy másik nagyon fontos aspektusa, ami az információ fogyasztásunkkal függ össze. Ugye megjelent az internet, azon belül is aztán megjelent a közösségi média, ez szerintem egy kulcs, ennek szerintem kulcs szerepe van abban, amit ma látunk. Ezzel átalakult a politika is, ugye? Teljesen megváltozott az, hogy hogyan fogyasztunk híreket, de megváltozott az, hogy mennyi hírrel egyáltalán találkozunk. Ugye ma sokkal több információ zúdul ránk, mint amennyi mondjuk 10-15-20-30 évvel ezelőtt zúdult ránk, olyan mennyiségben, amit nem vagyunk képesek feldolgozni egyrészt. Másrészt, és ez a közösségi média hatása, igazából nem is tudjuk, hogy mi a valóság, mert mindannyian gyakorlatilag egy olyan virtuális valóságban élünk, amit a közösségi média felületeink kínálnak nekünk a saját felhasználói szokásaink alapján. És ennek az a nagyon érdekes és nagyon veszélyes következménye van, hogy főleg párhuzamos világokban élünk. Mindenki abban a világban él, amiről úgy gondolja, hogy a valóság, amit ő mondjuk a saját falán lát. És ezek a valóságok ezek egymástól nagyon tudnak különbözni. Nagyon különböző megérzések vagy megértések vannak a világról, és ezért lehetséges az, hogy például az összeesküvés elméletekben a dezinformációban való hit az ugrásszőren megugrott, mert hogy vannak emberek, akik olyan buborékban, véleménybuborékban élnek, hogy úgy érzik, hogy csak olyan dolgok, vagy csak rossz dolgok történnek a világban, ezért az ő félelmeik, aggodalmaik azok felerősödnek, és receptívebbek lesznek az olyan politikai üzenetekre, amelyek ezekre a félelmekre épülnek.
Hát a tőzsdén régen ismerik ezt a folyamatot, hogy tudnélik a hitek és várakozások alakítják az árfolyamokat. Nem egyszerűen a gyártás, az üzemek, a cégek valósága, hanem ezeknek a hiteknek a valósága is hozzátesz. Tehát a világ mondjuk nem egészen olyan, mint amilyennek gondoljuk, de kénytelen abba az irányba fordulni, amilyen irányba mi hiteink fordítják, nem?
Igen, ugye szerintem erről szól, vagy ezzel párhuzamos ez a közkeletű mondás, hogy a valóságon túli világ, tehát hogy te abban a, és ez nagyon közhelyesen, mert nagyon sokat beszéltünk, nem is akarok ebben nagyon mélyen belemenni, de hogy és ez azzal is összefügg, amit mondtam szerintem, tehát hogy a közösségi médiában való párhuzamos valóságok miatt igazából nem, vagy hát könnyen kialakulhat az emberben az érzet, hogy nincs is valóság, nem tudjuk, hogy mi a valóság, különböző történetek vannak, narratívák vannak, és nem is, ezért nem válik lényegessé mondjuk egy politikus számára sem az, hogy mi a valóság, vagy nem az lesz az ő népszerűségének a fokmérője, hogy mennyire kapcsolódik a valósághoz, hanem az lesz a népszerűségének a fokmérője, hogy azokat a várakozásokat, azokat a hiteket, amiket, vagy azokat a félelmeket meg tudja lovagolni, vagy ki tudja használni, amit mondjuk a társadalomban nagyon sokan éreznek.
De a valóság azért mégiscsak létezik az észlelések mögött, és időnként meg is mutatja magát, amikor, hogy mondjam, rendet csinál. Tehát amikor vannak egyre több a panasz a közvéleménykutatókra, vagy az exit pollokat készítőkre, akik megpróbálják fölmérni, hogy éppen ki fog győzni, és nagyon ritkán, egyre kevésbé találják el pontosan a valóságos számokat, mert a valóságtól teljesen függetlenül vannak olyan vélekedések, nézetek, amik befolyásolják ezeket az intézményeket is. Az emberek azt mondják, amiről azt gondolják, hogy éppen mondaniuk kell, mert egy buborékon belül vannak, de mondjuk szavazni egészen másként szavaznak.
Teljesen egyetértek, hogy bár van egy érzékelés, ettől függetlenül van egy valóság, és a valóság az néha beköszön az ablakon. Azt szerintem érdekes figyelni, hogy én ezt magamnak úgy szoktam lefordítani, hogy szerintem a politika egyre inkább egy ilyen színházzá vált, ami persze sohasem volt valahol más, tehát ugye a politika mindig egy önálló széra volt a saját szabályai szerint, mindig ugye értelemszerűen a politika célja a hatalom megszerzése, ezt most teljesen semleges értelemben mondom, hiszen változásokat úgy lehet elérni, hogyha az embernek hatalma van a folyamatokra, befolyásolni tudja a folyamatokat, ő dönt a folyamatokról. De hogy az, hogy mi történik kvázi a színfalak mögött, az néha az elé néha egy leplet húznak, vagy mondhatjuk úgy, hogy füstöt gerjesztenek, színpadi füstöt gerjesztenek, hogy ne látszódjon az, hogy mondjuk mik a valós problémák, vagy kevésbé azzal foglalkozzanak az emberek, hogy mik a valós problémák, adott esetben elfelejtsék azt, hogy mi az, ami őket zavarja minden nap életükben, mert úgy érzik, hogy van annál sokkal, vagy annál még nagyobb probléma, még nagyobb fenyegetés, amit meg kell oldani, ami ellen védekezni kell, és ezeket a fenyegetéseket, ezeknek ugyan van értelemszerűen valós alapja, de ezeket nagyon gyakran bizonyos politikai szereplők felnagyítják a saját politikai céljaik érdekében.
Igen, de mindenből következhetne az is, hogy egy szélső baloldali fordulat jön el. Mondjuk a liberális. A liberális az is sokféle lehet, de mondjuk a szélső balhoz, szélső jobbhoz képest mégiscsak valami közép, valami polgári, valami burzsui. De nem szélsőbali fordulat jött, sőt a bal oldal ugye mint a tönkre menne, mint a leépülne. Hát Magyarországon mindenképpen, de itt Kelet-Európában ezt láttuk Lengyelországban is. Romániában meg engem erdélyi magyar szakértők arról győztek meg, hogy a román politikai pártoknak ugyan van nevük, szociáldemokrata, jobboldali, de senki nem gondolja igazából komolyan. Tehát egy szociáldemokrata vezető, ezt láttuk a legutóbbi választáson, nyugodtan elindulhat egy szélső jobboldali párt színeiben, hogyha a hatalmat ott látja. Ezen nem döbben meg különösebben senki, mert ez egy ideológia nélküli rendszer, ez a pártrendszer. Na mindegy, szóval eltűnőben van a baloldal, és följövőben van a jobboldal, és mellette följövőben van a szélső jobboldal. Miért nem a szélsőben jött?
Ez egy nagyon érdekes és fontos kérdés, amit nem is biztos, hogy nagyon egyszerű megmagyarázni. Én magamnak azt szoktam erre mondani, vagy nekem az erre a válaszom, hogy a fő félelmek, amik az embereket mozgatják, azok sokkal kevésbé materiális félelmek ma. Mármint, hogy materiális félelmek, mert ugye erről beszéltünk, hogy valójában a félelmeknek vannak nagyon
meg tudok-e világos, élni, föl tudom-e nevelni a gyereket?
Igen, vannak nagyon világos gazdasági alapjai, szociális-gazdasági félelmek állnak ezek mögött. De hogy ezek olyan szintet értek el, szerintem, amik már egzisztenciális fenyegetésként jelennek meg, illetve olyan témákra, vagy olyan ellenségképekre lehet átfordítani ezeket a félelmeket, amelyek fel lehet kelteni egzisztenciális félelmeket. Tehát, hogy például mondjuk a bevándorlás egzisztenciális félelem, mert hogy eltörli azt a kultúrát, azt a civilizációt, amiben élünk. Vagy mondjuk a hagyományos értékek feladása az eltörli azt az életmódot, amiben mi éltünk. Tehát, hogy át lehet csomagolni bizonyos problémákat, tehát, hogy az, hogy a technológiai, gazdasági, társadalmi átalakulások hatására tényleg gyökeresen megváltozik az életünk, ezeket át lehet csomagolni olyan kulturális témákká, amik sokkal inkább ugye a jobboldali értékrend alapjait szólítják meg, olyan, mint a rend iránti vágy, olyan, mint a hagyományokhoz való ragaszkodás, olyan, mint a tekintélytisztelet például, olyan, mint a nemzeti gondolat, vagy a patriotizmus, nacionalizmus.
És ez föltétlenül jobboldali? Mert mondjuk, ha egy mostani francia példát veszünk, ugye Macron elnök bejelentette, hogy a titkosszolgálatok figyelmeztették őt arra, hogy a muzulmán testvériség, ami egy a 20. század elején, aztán 1920 körül létrejött egyiptomi szélsőséges szervezet, az egy újfajta technikát alkalmazva nem párhuzamos társadalmakat hoz létre Franciaországban, hanem megpróbál az intézményekbe bejutni, meggyőzni embereket, beépíteni embereket, és tulajdonképpen iszlamizálni a francia közösségi intézményeket, ami nekem egy sima összeesküvés elméletnek tűnik, így meg kell mondanom, de ki tudja? Ugye, én is egy buborékban lakom, nem tudom megmondani, hogy ez mennyire igaz, mennyire nem, de hogy ezt a jobb oldal és a szélső jobb oldal azonnal fölkapta, azt tuti. A bal oldal nem. Vagyis az összeesküvés elméletek föltétlenül jobb oldaliak?
Az, hogy az összeesküvés elmélete vagy nem, azt tényleg nem tudom megítélni. Tehát ha ez a francia titkosszolgálati jelentések alapján mondja ezt Emmanuel Macron, akkor én azt feltételezem, hogy ennek van valami valóság alapja. Azt, hogy aztán ezt ő hogyan használja föl politikailag, azt persze nem tudom megítélni. Én azt gondolom, hogy annyiban is felborultak hagyományos értelembe vett bal-jobb keretek, hogy, vagy nem is azt mondja keretek, hanem inkább ezek a merev pártstruktúrák, hogy a pártok azok próbálnak átnyúlni a saját tradicionális témájukon, átnyúlni a másik párt vagy más ideológiák kvázi táborába is, azért, hogy vagy azért, hogy onnan elnyerjenek szavazókat, vagy azért, hogy megakadályozzák, hogy a saját szavazóik elvándoroljanak maguktól. Ugye például Németországban az Arawagenknecht szövetség, az egy alapvetően egy baloldali párt, ugye a bal pártból, a Die Linkéből vált ki, és az ő stratégiájuk az volt, hogy a bevándorlás ellenességet próbálták kombinálni egyfajta szociális populizmussal. Tehát, hogy ők egy ilyen baloldali bevándorlás ellenes pártként jelentek meg a színen. Dániában is azt látjuk, hogy a baloldali szociáldemokrata párt nagyon erősen bevándorlás ellenes retorikát és politikát, szakpolitikát alkalmaz már sok-sok éve. Tehát szerintem látjuk azt, hogy más a jobb oldalon túli vagy kívüli ideológiai táborokban is vannak olyan szereplők, amik megpróbálnak ezekkel a témákkal operálni. Azt szerintem aztán, hogy kinek hogyan sikerül ez, az már aztán nagyon sok mindenben függ a helyi kontextustól, a helyi politikai társadalmi struktúráktól.
Ha most Európát vesszük, akkor nagyon sok embert megkavart az, hogy azok a pártok, amiket mi szélsőjobboldaliaknak nevezünk, azok valóban azok-e, mert hát például nem antiszemiták. Vagy lehet, hogy antiszemiták, és nagyon sok antiszemita van közöttük, de ezt igyekeznek lerúgdosni magukról, mert úgy érzik, hogy ez olyan bélyeg, ami elintézi őket, tehát ezt a teret nem akarják vállalni. Az ember lehet fasiszta nélkül is, hogy nyíltan antiszemita lenne. Igaz? Igaz. Mert hiszen látjuk. Hanem akkor az egész utálat átmegy a úgynevezett migránsokra, ugye? Migráns veszélyre, és hát elég ahhoz, hogy legyen egy olyan kancellárja Németországnak, aki elég rosszul kezelte ezt a történetet 2015 óta, hogy ez most egy olyan probléma legyen Németországban, hogy az AfD gyakorlatilag a CDU-CSU szintjén áll népszerűségben. Ugye? Egy kis ilyen megnyerte a választásokat. Nem volt olyan, hogy mondjam egyszer. Hát igen, akkor még 10-15%-kal lemaradt, de most már behozta őket. Ha ma lenne a választás, hát ki tudja, mi történne. Néha az ember azt érzi, hogy tulajdonképpen amíg a hagyományos európai demokrácia modellek győznek, az szinte tisztán a szerencse kérdése. Történhetett volna másképp is.
Ez egy nagyon fontos kérdés szerintem, hogy mit nevezünk ma a szélsőjobboldalnak, vagy mi a szélsőjobboldal manapság. Én szerintem két dolog fontos ebben a tekintetben. Az egyik az, hogy a szélső jobb oldalt, azt szerintem ne használjuk, vagy én legalábbis igyekszem ezt nem értéktelített fogalomként használni, hanem egy leíró fogalomként. Tehát, hogy bizonyos kritériumok alapján sorolhat szerintem az ember bizonyos politikai szereplőket szélső jobb oldalra. És ezek a kritériumok, ezek ugye nagyon szorosan összefüggnek azzal, amit a jobboldalról, mint politikai ideológiáról tudunk, tehát, hogy milyen értékek fontosak. Igazából azokat az erőket nevezhetjük szerintem szélsőjobboldali erőknek, amelyek ezeket az ideológiákat, vagy ezekből az ideológiából következő elveket egy kicsit tovább viszik a megszokottnál, az elfogadottnál, vagy az általános társadalmi normánál. És akkor megkülönböztetünk szerintem radikális jobboldalt, és megkülönböztetünk szélsőjobboldalt, sőt megkülönböztetünk szélsőséges jobboldaliakat. És ez nem nagyon fontos különbség, ez a másik, amit akartam mondani, a másik szempont, hogy a szélsőjobboldal az alapvetően, ha ilyen leíró fogalomként használjuk, akkor az egy gyűjtő fogalom, egy ernyő fogalom, ami alá nagyon sok alirányzat beletartozik. A szélsőjobboldal szerintem egy nagyon összetett és nagyon divers, sokszínű szegmense a politikai spektrumnak. És azért is nehéz magyarul igazából beszélni erről a definícióról, mert magyarul ezt az általános definíciót használjuk, hogy szélsőjobb, az angol megkülönböztet far rightot, és megkülönböztet extreme rightot, és ez az angol szóhasználat, szerintem nagyon jól kifejezi a különbséget. A far right, amit magyarul szélső jobb oldalnak szoktunk fordítani, ez azt jelenti, hogy a jobb oldalnak tényleg a szélén levő ilyen csoport, tehát hogy tényleg ez a diverse csoport, az extreme right, az pedig a szélsőséges jobb oldalt jelenti, és én most ahogy készültem erre a beszélgetésre, kitaláltam magamnak egy ilyen bombót, hogy minden szélsőséges jobboldali szélsőjobboldali, de nem minden szélsőjobboldali szélsőséges jobboldali. Ez nem tudom, mennyire érthető. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy...
A rovar és a bogár mintájára.
Nagyjából igen. Igen. Tehát, hogy a szélsőjobboldal a számomra, mondom, ez egy ilyen leíró kategória, ami alá nagyon sok alirányzat befér, többek között a szélsőséges jobboldaliság is, de akár a radikális jobboldal is. Tehát ez olyan széles spektrum, ami mondjuk úgynevezett hagyományos vagy mainstream, tehát a fősodorbeli jobboldaltól jobbra álló erőket jelenti. És az is nagyon fontos szerintem még, hogy a mai 21. század elejé politikai viszonyokra és szereplőkre nem feltétlenül szerintem hasznos, hogyha 20. század közepi fogalmakat használunk, mert nem fogja jól megragadni a jelenséget. Én nagyon nem, vagy nagyon óvatos vagyok azzal, hogy mondjuk kiket hívok nácinak, vagy neonácinak, vagy fasisztának. Ennek ugye megvannak megint csak a maga kvázi tudományos kritériumai, hogy mi alapján sorolhatók szereplők ezekbe a kategóriákba. Én azt gondolom, hogy a politikai szereplők között Európában általánosságban azért nagyon kevés olyan szereplő van, akikre ezt rá lehet húzni. Sok olyan szélső jobboldali, és most az angol széles gyűjtőfogalom értelmében használom a szélső jobboldalt, szóval sok olyan szélső jobboldali párt van, amiken belül vannak olyan egyes politikusok, akik adott esetben besorolhatók akár nácinak is, tényleg, tehát hogy effektíve ők a hitleri elveket, nemzeti szocialista elveket vallják, így van. De azért a többség erről a kvázi trackről már lejött, és pont ez teszi nehézé az erről való beszélgetést, mert ezek az erők belátták azt, hogy azokkal a stratégiákkal nem fognak soha nem is, hogy hatalomra kerülni, de még csak társadalmi támogatottságot, vagy szignifikáns társadalmi támogatottságot elérni, és ezért változtattak a politikájukon, stratégiájukon, elveiken. Ez az, amit úgy hívunk, hogy stratégiai finomodás, tehát hogy bizonyos szélsőjobboldali pártok, mármint hogy a szélsőséges szélsőjobboldali pártok, azok a saját politikai érdeküktől vezérelve elkezdtek tudatosan elindulni a közé felé, finomítani az álláspontjukon. Magyarországon erre kiváló példa volt a Jobbik, ami ugye egy nagyon szélsőséges párt volt, tehát hogy őket annó még a korábbi, mármint hogy az ilyen 2010 körüli, 2010 előtti, 2010 körüli idejükben szerintem lehetett szélsőségesnek is mondani. De aztán úgy döntöttek 2015-16 környékén, hogy ez nem fog nekik elég támogatottságot hozni, ezért volt egy stratégiai döntés a pártvezetésben, és elindultak a közép felé. Ugyanezt a stratégiát lehet látni mondjuk Franciaországban a Marine Le Pen pártjában, ugye a korábbi Front National, ma ugye úgy hívják, hogy nemzeti tömörülés, és más országokban is lehet látni. Aztán van egy másik stratégia, amikor a hagyományos közép pártjai döntenek úgy, hogy elindulnak kifele, a szélsőség felé, a szélső jobb oldal felé, vagy hát egyre kijebb mennek ezen a jobb oldali spektrumon. Erre szerintem kiváló példa a Fidesz például, de erre is van több példa. Szóval, hogy különböző stratégiák versengenek, van olyan párt, ami a szélsőségességből jön középre, van olyan jobboldali párt, ami középről megy kifele, és aztán ezek vagy középen valahol, mármint hogy a saját közepükön találkoznak, vagy elmennek egymás mellett különböző irányokba, és egyre jobban azt lehet látni, hogy valahogy elmosódnak a határok a hagyományos fősodorbeli jobboldali pártok és a hagyományos szélső jobboldali pártok között. Aztán a hagyományos fősodorbeli jobboldali pártok igyekeznek ezt a határt megerősíteni egy csomó esetben, és ebben a szürke zónában jött létre szerintem ez a furcsa képződmény, amit szerintem a legjobb talán a Kasmude féle populista radikális jobboldal definíciója van leírni, aminek a kulcseleme a populizmus.
De igazából, ha most veszünk egy olyan alfajt ebből az egészből, amelyik nem fajvédő, de amelyik nagyon keményen migráció ellenes. Itt vannak egyébként meggondolások, tehát ez most a mai Európai Unióban is egy téma, természetesen, hogy hogyan lehet ezt az egész dolgot kezelni, szabályozni, és például visszaküldeni az illegális migránsokat. A másik pedig a nacionalizmus, ugye ez az unióval szembeni, mint birodalommal szembeni álláspont. Tehát a nacionalizmus és a migráció ellenség, ez írja le önmagában a társadalom képüket, mert ez elég vékonynak tűnik.
Nem, azért szerintem ennél sokkal több dologról beszélnek. Ugye nagyon fontos, hogy az egyik legfontosabb téma, egyetértek, az a bevándorlás ellenesség. Nagyon fontos elem ez a szuverenista gondolkodás, vagy ahogy magukat szeretik leírni, a patrióta gondolkodás. Ez is egyébként szerintem érdekes, hogy látszik az, hogy próbálják keresni a jelzőket, és mindenféle jelzőket alkalmaznak magukra, aztán néha váltanak, amikor úgy érzik, hogy nem jön be az előző. Most ugye megalakult a tavalyi európai parlamenti választások után a patrióták frakció az Európai Parlamentben, most éppen a patrióták a nagyon, vagy a vezető ilyen jelző, de ezek mellett szerintem nagyon fontos elem a nagyon sok, és azért is igazából nehéz egyértelmű vagy egyöntetően beszélni róluk, ahogy mondtam, mert ez egy elég divers társaság. Ugye az Európai Parlamentben is három frakcióban ülnek ilyen radikális, jobboldali, összefogóan vagy általánosan értelemben szélső jobboldali pártok az Európai Parlamentben, és azért vannak köztük különbségek, de szerintem ami így általánosságban elmondható, vagy róluk, vagy jellemzi őket, az a az egy liberalizmus ellenesség is, mindenképpen egy nagyon erős rendszer ellenesség, tehát hogy a hagyományos erőkkel szembeni önmeghatározás, és a hagyományos politikai erőkkel szembeni küzdelem. Ez az establishment ellenesség, és ez kapcsolódik nagyon erősen össze egy liberalizmus ellenességgel, tehát hogy annak a mondása, hogy a túlzott szabadság az oda vezetett, hogy az emberek, vagy hogy a mai társadalmak azok eltértek a normalitástól, feladták az elveiket, feladták az értékeiket, meggyengültek, és ezért hanyatlik mondjuk Európa vagy a Nyugat gazdaságilag, kulturálisan is, geopolitikailag is. Tehát ezek is nagyon fontosak, nagyon fontos érték a család számukra. Ugye abban a tekintetben már megoszlanak ezek a pártok, hogy mondjuk mennyire vagy mit gondolnak mondjuk LMBTQ kérdésben. Nyugat-európai pártok nagyon gyakran támogatói mondjuk a meleg jogoknak. Ugye több olyan nyugat-európai párt is van, ahol meleg akár a pártelnök, vagy fontos politikusok
mondjuk az adott pártokban. Mondjuk AfD esetében is, ugye?
Akár az AfD esetében, de ugye van ilyen, vagy volt ilyen mondjuk az FPÖ esetében Ausztriában, Hollandiában is vannak ilyen politikusok. Szóval Nyugat-Európában ez egy sokkal kevésbé vitatott kérdés, de ha mondjuk a transzjogokról beszélünk, az már ott már egy nagyobb egység van a pártok körében. És ezért beszélnek ők, tehát hogy amíg mi itt szerintem Közép-Európában sokat beszélünk, vagy hát legalábbis mondjuk Magyarországon a kormány sokat beszél gender ellenességről, meg LMBTQ ellenességről, úgy egy sokkal összefogóbb izmus szerintem a woke ellenesség, tehát ez a woke-izmus ellenesség, amit nagyon sokszor hallhatunk Orbán Viktor beszédében is, főleg mondjuk, hogyha amerikai konferenciákon vagy nemzetközi.
Ezt akarom mondani, hogy ez mennyire európai jelenség, hát sem mennyire se.
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon erősen importált problémaérzékelés, de azért vannak szerintem ennek jelei bizonyos nyugat-európai országokban, nyugat-európai egyetemeken, De az biztos, hogy nálunk szerintem a közép-európai régióban ez egy nem létező jelenség és nem létező probléma.
Voltak éppen ez a társaság, amelyik liberális ellenes, és azt mondja, hogy meggyengültünk, vissza kéne erősödni, vissza kéne szedni a hagyományos értékeket, struktúrákat. Milyen jogokat vonna meg, amit sokkal a mai társadalomban? Mi sok neki?
Hát itt nagyon... Ez megint egy olyan kérdés, amire nagyon nehéz szerintem egyöntetűen válaszolni, és ami összefügg azzal a kérdéssel, hogy mit gondolunk arról, hogy ezek a szélső jobboldali, populista, radikális jobboldali pártok, ezek mennyire hajlamosak az autoriter tendenciákra, vagy autoriter rendszerek kialakítására. Vannak olyan vélemények, amelyek szerint attól, hogy mondjuk egy szélső jobboldali párt hatalomra kerül valamelyik országban, abból nem következik feltétlenül az, hogy ő elkezd kiépíteni egy autoriter rendszert, vagy megváltoztatja a politikai rendszert az adott országban, és mondjuk a visszavág demokratikus intézményeket, vagy intézményrendszereket, vagy visszavágja a jogállamiságot. Vannak olyan vélemények, amelyek szerint ez nagyon erősen összefügg ez a kettő. Ugye több olyan példát tudunk, amikor mondjuk nyugat-európai ilyen szélső jobboldali pártok irigykedve szemlélik mondjuk az Orbán rendszer bizonyos vívmányait, ugye emlékszünk Hans Christian Strache mondására, ugye az osztrák FPÖ korábbi vezetőjének a mondására, aki egy olyan médiarendszert akart létrehozni Ausztriában, mint amilyen Orbán Viktornak van például. Az AfD is szerintem irigyli azt a rendszert, azt a berendezkedést, amit Orbán Viktor felépített. De azt is látjuk, hogy mondjuk Olaszországban, ahol hatalomra került ugye Giorgia Meloni, az Olaszország testvérei pártjával, amelyik egy ilyen köztes állapotban van, szerintem őket egy radikális pártként lehet leírni, amelyik nagyon erősen a szélsőségesség irányából közelít a közép felé, tehát hogy ők ezt a finomodás stratégiáját alkalmazzák. Ők ugyan belpolitikailag csinálnak olyan dolgokat, amik jogállami szempontból és kisebbségi jogi szempontból felháborítja mondjuk, vagy nagyon sok kritikát kap belföldön, de európai szinten már egy teljesen más stratégiát alkalmaznak, és azt próbálják, vagy úgy politizálnak, hogy vállalható partnerei legyenek mondjuk az Európai Néppártnak, tehát a hagyományos konzervatív erőknek. Tehát ők nem léptek fel olyan autoriter irányban, mint ahogy mondjuk Magyarországon a Fidesz, vagy ahogy Lengyelországban a jog és igazságosság.
Nézzük akkor a nagy ideológia kibocsátót, az Amerika, hogy egy ideje. A szélsőjobboldali teóriák nem egyszerűen csak a társadalmi átalakulásokra vonatkoznak, hanem a világhelyzetre. Tehát így tulajdonképpen mi az a fontos, ami kialakítja a viszonyokat a különféle országok között, és rendezi ezeket a viszonyokat? Hát semmiképpen nem, amennyire én ebbe belelátok, a szélsőjobboldali ideológiák szerint, és mondjuk a maga, tehát a trumpizmusnak egy ilyen, ami ennek az ideológiának egy ilyen változata, vagy megszemélyesítése, az azt mondja, hogy tulajdonképpen az belső értékek, demokrácia hiány, szabadság hiány, liberalizmus hiány, stb. Ezek nem számítanak. Egyébként Orbán is pontosan ezt állítja, mondjuk érdeke is, hanem azt számít, hogy melyik ország mekkora? Mert ha egy nagy hatalomról van szó, annak bizony vannak érdekei, és ezeket végre is fogja hajtani, el fogja érni, és ezelőtt meg kell hajolni. És azt hiszem, hogy ezt valamiféle valódi realizmusnak, vagy igazi realizmusnak szokták beszélni. Nem tudom, hogy az angol neve pontosan micsoda, de erre épült. Tehát ez nem is született máshol meg, mint egy nagy hatalomban.
Én óvatos tehát hogy én azt gondolom, hogy valahol mindig versenyben áll az érték és az érdekvezérelt külpolitika. Én nem gondolom azt, hogy bármikor is a világban és bármelyik ország részéről is egy pusztán értékvezérelt külpolitika létezhetett volna. Egész egyszerűen, mert minden nemzeti politikusnak az a célja és az a feladata, hogy a saját társadalmát, a saját népét, a saját nemzetét, a saját országát egyrészt reprezentálja, másrészt, hogy annak az érdekeit védje és előre mozdítsa, ugye? Aztán ez egy önmagában egy nagy vitakérdés, hogy mi számít nemzeti érdeknek, vagy én azt gondolom, hogy meg lehet állapodni, vagy szerintem definiálhatók nemzeti érdekek, de mondjuk a mai Magyarországon ez egy nagyon trükkös fogalom, ugye olyasmi, mint a szintén a másik trükkös fogalma, a kormánynak a nemzeti szuverenitás, amit úgy értelmeznek, ahogy ők akarnak értelmezni. Tehát az a nemzet érdeke, amit a kormány annak mond, és az tartozik bele a nemzeti szuverenitásba, amit a kormány annak gondol, és amit mások annak gondolnak, és ami nem tetszik a kormánynak, az nem tartozik bele. Én azt gondolom, hogy alapvetően egy demokratikus országban azért vannak olyan, vagy megvannak azok a társadalmi folyamatok, ahogy társadalmi döntéshozatali és folyamatok és vita folyamatok, ahogy azért ezek az érdekek ezek kialakulnak és azonosíthatóvá válnak, és én azt gondolom, hogy alapvetően egy demokratikus rendszerben egy demokratikusan megválasztott kormány az a közmegegyezésen alapuló társadalmi érdekeket vagy nemzeti érdekeket képviseli. De én nem gondolom, hogy tényleg valaha lehetett volna olyan, vagy volt olyan, amikor egy kormány ezeket a Ha az érdek és az érték ütközik, ami óhatatlanul ütközni fog, én nem gondolom, hogy lehetett bármikor a történelemben egy olyan politikus vezető, amelyik az érdeket feladva az érték javára döntött volna. Ugye Amerika egy kvázi a liberális világrend idején, ugye kvázi a mostani Trump kormányzat, vagy az utóbbi néhány év vett megelőzően, amikor még a második világháború után kialakult a nemzetközi jogon és az intézményi rendszeren nyugvó úgynevezett liberális világrend uralta a világot. Még abban a korban is azért szerintem nagyon nyilvánvaló volt, hogy Amerika bizonyos országokkal való kapcsolatában megszegi a saját értékeit. Lásd mondjuk, amikor Szaúd-Arábiával való nagyon szoros szövetséget, ami évtizedekre nyúlik vissza. Tehát, hogy Amerika azért egy olyan hatalom volt mindig is szerintem, amelyik a saját jól felfogott érdekéből egyébként feladatának tekintette a demokratikus értékek védelmét, és az érte való, ezekért való kiállás, de ezeket azért, de azért nagyon odafigyelt azt, hogy arra, hogy ezt milyen relációban és teszi, tehát hogy melyik országokkal szemben helyez erre nagy súlyt, vagy melyik országokon kéri ezeket számon, és melyik országoktól nem kéri ezeket számon annyira, ahol más érdekei fontosabbak voltak.
De ez a valódi realizmus, ez létezik egy ilyen gondolkodásmód valóban?
Abszolút, tehát hogy én nem tartom magam alapvetően, vagy nem tartom magam külpolitikai szakértőnek, de hogy a külpolitikában ugye vannak ezek az ilyen külpolitikai gondolkodási irányok, vagy stratégiai irányok, mondjuk az értékvezérelt, érdekvezérelt, realista külpolitika. Én azt gondolom, hogy az utóbbi években egyre erősödik az az irány, hogy a realista érdekvezérelt külpolitika felé megyünk el. Ezt szerintem nagyon sok ország esetében látjuk. A újonnan hatalomba lépett német kormány is deklarálta, hogy alapvetően a egyik legfontosabb célja a gazdasági érdekek, a német gazdasági érdekek, vagy a német nemzeti érdekek biztosítása lesz, ami óhatatlanul magával vonja azt, hogy akkor az értékekre sokkal kevesebb hangsúly fog kerülni, mert mondom, ezek óhatatlanul konfrontálódni fognak egymással.
Akkor nézzük Kelet-Európát, és nézzük Magyarországot. Ugye Lengyelország, mint a térség legnagyobb országa is átment egy ilyen kilódásos folyamaton. Nem tudom, hogy a PISZ az tulajdonképpen egy szélsőjobboldali formációként írható rá, sok tekintetben elég nacionalista volt, és elég autoriter is. Ezt azért meg kell mondani. Romániában ez sokkal kaotikusabban történt, most éppen egy nagy válságon nincsenek túl, mert éppen az embernek ez az érzése, amit már mondtam, hogy itt a szerencse döntött, tulajdonképpen lehetett volna ez másképpen is. Szerencse úgy döntött, hogy nem lesz szélsőjobboldali elnöke Romániának, ami nekünk külön jó, mert nem lesz egy magyar falu elnöke Romániának. De a lehetőség ott van, ott lapul. Tulajdonképpen a PIS sem tűnt el, tulajdonképpen a szélsőjobboldali pártok nem gyengültek meg olyan rettenetesen Romániában, Szlovákiában sem, és hát Magyarországon van nekünk egy Fidesz nevű alakzatunk. Szóval hogy állunk itt?
Igen, ez is egy nagyon fontos kérdés, hogy én most úgy fordítok le magamnak, hogy mit tesznek a hagyományos pártok a szélsőjobboldali pártok ellen. Ugye, hogy a kérdésében fogalmazott, hogy ez valamennyire szerencsém múlik, az, hogy éppen szélsőjobboldali párt nyerje a választást, vagy mondjuk egy elnökválasztás esetén szélsőjobboldali jelölt nyerje a választást. Ez bizonyos fokig a szerencsém múlik, ugye azért, mármint, hogy ha nagyon világosak a közönkutatási eredmények, tehát nagyon nagyok a különbségek a kampányban, akkor borítékolható lesz a végeredmény, de azért egyre többször látjuk azt, hogy ahogy ön is mondta, mondjuk a közönkutatók is egyre többször tévednek, ugye teljesen megváltozott az, hogy a választók mennyire biztosak abban, hogy kire akarják adni a szavazatukat. Egyre jobban nő az arány, vagy azoknak az aránya, akik az utolsó pillanatban, az utolsó napokban döntik csak el, hogy kire fognak szavazni. Ez is egy általános jelenség, nem csak bizonyos országokra jellemző, hanem általánosságban az európai, amerikai, tehát a nyugati világban ez tapasztalható. Tehát sok meggyengültek a pártokhoz való kötődések, ugye a hagyományos pártok vonzereje csökkent. Minden országban azt látjuk, hogy azok a pártok, amelyek ezelőtt 10-15 évvel még biztosan, vagy is még, de azelőtt pláne tényleg a fő sodorbeli fő pártoknak számítottak, azok ma, és tömegpártoknak, nagypártoknak számítottak, azok ma egyre inkább rétegpártoknak, vagy középpártoknak tűnnek, és elveszett igazából a legtöbb országban egy ilyen nagyon erős vezetőpárt, vagy vezetőpártoknak a helye és a szerepe. És egyre több országban látjuk azt, hogy a szélsőjobboldali pártok azok nagyon sok esetben harmadik, második helyre jönnek föl, de akár az is, hogy első helyre jönnek föl. Ugye Hollandia, Ausztria, Franciaország, Németország, Olaszország, stb. És tényleg sorolhatjuk a példákat Magyarországon túl is. Szóval egyre nagyobb ezeknek a pártoknak, vagy ezeknek a jelölteknek a vonzereje. Ennek ugye nagyon sok oka van, erről beszéltünk az elején. Egy nagyon fontos oka szerintem ez a populista retorika is. És ezért, vagy most érek el a hosszú bevezetőmnek a végérehez, tehát hogy ugye ezeknek a pártoknak az egyik nagyon fontos üzenete, vagy a fő üzenete az, hogy ők szemben állnak a bebetonosodott politikai rendszerrel, a bebetonosodott hagyományos pártokkal, ők kihívói a pártoknak, és ezért is nagyon óvatosnak kell lenni a választók, tehát hogy amikor bár pártokat szerintem bizonyos kritériumok alapján nevezhetünk szélsőjobboldali pártoknak, de már arra nagyon vigyázni kell, hogy mit gondolunk arról, hogy a választóik miért szavaznak erre a pártokra. És én azt gondolom, hogy ezeknek a pártoknak a választóinak csak egy nagyon kis része az, amelyik tényleg szélsőjobboldali szavazó. A többség az szerintem nem a szélsőséges vagy a szélsőjobboldali ideológiai elemek miatt szavaz ezekre a pártokra, hanem nagyon gyakran frusztrációból, azért, mert elege van a hagyományos pártokból, mert úgy érzik, hogy a hagyományos pártok nem teljesítettek jól, nem tettek eleget értük, nem javították meg, nem oldották meg azokat a problémákat, amik foglalkoztatják őket, vagy akár sok esetben úgy érzik, hogy nem is hajlandóak beszélni a hagyományos pártok azokról a problémákról, amik foglalkoztatják őket. Ez szerintem most már elkezdett változni. De hogy ez a fősodorral való elégedetlenség, frusztráció, ez szerintem egy nagyon fontos eleme a szélsőjobboldali pártok támogatottságának. És ezért nagyon fontos ez a populizmus, mert hogy a szélsőjobboldali pártok ezzel az eszközzel tudják kihasználni, vagy magukhoz becsatornázni ezt az elégedetlenséget. Ugye azt mondani, hogy mi képviseljük a nép érdekeit az elittel szemben. És ugye nagyon sok országban tényleg egyre nagyobb a támogatottság ezeknek az erőknek, és választások közelében, vagy választási győzelem közelében vannak, vagy akár meg is nyerik a választást, és mégis azt látjuk, hogy sok esetben mégsem kerülnek hatalomra. Ugye az, hogy Romániában most éppen nem az Augura szélsőjobboldali párt jelöltje nyert, ez tényleg a véletlenem múlt, de az, hogy mondjuk Hollandiában a Szabadságpárt nyerte az előző parlamenti választást, és még sincs kormányon. Ausztriában az FPÖ nyerte a választást, és még sincs kormányon. Ennek pedig az az oka, hogy a fősodorbeli pártok igyekeznek összefogni ezek ellen a pártok ellen, vagy ezekkel a pártokkal szemben, és kizárni, kívül tartani őket a hatalmon. Ugye korábban az volt a stratégia, hogy karanténban tartják ezeket a pártokat, hogy semennyire nem működnek velük együtt. Ez szerintem a legtöbb országban ma már nem tud működni, nem működik. Mondjuk Németországban még mindig igyekeznek ezt fenntartani, de már ott is töredezik ez a karantén. De onnantól fogva, hogy ezek a pártok azért 20-30%-os támogatottsággal rendelkeznek, már azért nem lehet azt mondani, hogy velük nem foglalkozunk, hiszen a társadalom egy harmadának a támogatottságával bírnak. Ilyenkor az a taktikájuk a fősodor pártjainak, hogy nagy koalíciókat kötnek, ugye a nagy azért elég relatív fogalommá vált ebben az esetben, mert hogy bár igazából ezek a pártok nem olyan nagy pártok, mint amik korábban voltak, de hogy minden esetre a még mindig nagyobb pártok, azok koalíciót kötnek egymással, akár a ideológiai határokon, táborokon átívelően is, ugye mondjuk a bal-közép és a jobb-közép pártok összefogásával, azért, hogy kívül tudják tartani ezeket a pártokat a hatalmon. Két okból, egyrészt azért, mert attól tartanak, hogy ennek autoriter átalakulás lenne a vége, hatalomra kerülnének, és a másik ok pedig az, hogy három okból, a másik ok az, hogy attól tartanak, szerintem, hogy kisebbségi jogok, tehát hogy az országban élő kisebbségek ellen lépnének föl ezek a pártok, hatalomra kerülnének, és a harmadik pedig az, hogy az Európai Unió egységét féltik ezektől a pártoktól, ugyanha ezek a pártok hatalomra kerülnek, akkor mindegyik pártnak egy nagyon fontos programpontja az Európai Unió kritikája, és nem csak simán kritikája, mert kritizálni értelemszerűen teljesen jogos és legitim kritizálni az Európai Uniót egy csomó dolog miatt, de hogy ezek a pártok nagyon tudatosan úgy akarják átalakítani az Uniót, hogy az gyengüljön. Ugye ők azt mondják, hogy úgy kell átalakítani, hogy az európai, mondjuk a bizottságnak delegált jogosítványokat kapják vissza a tagállamok, ami ugye ahhoz vezetne, hogy egy ilyen kakofónia jön létre Európában, tehát hogy az a 27 tagállamokban álló egység, amelyik most hosszas tanácskozások révén tud valamennyire együtt muzsikálni, vagy hát nagyon sok dologban tud együtt muzsikálni. Ha ezek a pártok hatalomra kerülnének, akkor ebből egy hatalmas káosz lenne, és visszatérnénk ahhoz, hogy ezek a tagállamok egymással szemben határozzák meg az érdekeiket.
Említette, hogy többféle mozgás lehetséges akkor, amikor egy szélsőséges vagy extremista párt hatalomra kerül. Az egyik az, hogy elindul befelé, a közép felé, de van egy visszafelé tartó mozgás is, amikor a közép felől valaki elindul a szélre. És a Fidesz-szel ez történt, ez egy stratégia volt, tehát nem hiszem, hogy egyszerűen sodródásról beszélhetünk. Mi volt az, ami ennek a nerista, vagy mondjuk fideszista politikai elitnek nagyon vonzó zsákmánynak tűnt, politikai zsákmánynak a szélső jobb oldalon? Mit reméltek, hogy mit lehet ettől nyerni? Egyébként a kérdés úgy is lehet tenni, hogy mit várt ettől Orbán Viktor, mert azt hiszem, hogy igazából stratégia képző személy egyetlen egy van ott, és az ő.
Az én rövid válaszom a hatalom. Hatalmat, hatalmon maradást várt ettől.
Én azt hatalmon mondom, lehet maradni úgy is, hogy nem leszek szélső jobb oldali, nem?
Szerintem akkor, hogyha én azt gondolom, hogy ez a szélső jobb oldali irányultság, és itt most megint egy ilyen gyűjtő fogalomként használom ezt a szélső jobb oldalt, hogy ezek a politikai elvek, én szerintem ezek egyre inkább egy ilyen korszellemként működnek ma. És ugye Orbán Viktornak az az elve, hogyha nem tudsz valamit megváltoztatni, akkor állj az érére, és szerintem ez történt. Amikor ugye 2014-ben megtörténtek a terrortámadások Franciaországban, akkor arra rá volt egy felvonulás Párizsban, és akkor Orbán Viktor az első sorban volt és tartotta azt a táblát, hogy állítsuk meg a migrációt. Én azt gondolom, hogy Orbán Viktor akkor úgy érezte, hogy ez a téma, ez lesz a fő meghatározó politikai téma a következő évtizedekben, és ez lesz az a téma, ami gyökeresen át fogja alakítani a politikai struktúrát, a pártstruktúrát, a pártviszonyokat, a politikai gondolkodást. És én azt gondolom, hogy ő akkor eldöntötte, hogy ez egy olyan hullám, aminek az élére kell állni, hogyha az ember fönn akar maradni. Tehát, hogy ezt a hullámot meg kell lovagolni, mert nem lehet vele szembe menni. Ez szerintem a kvázi globális perspektívája. A hazai perspektíva pedig szerintem nagyon hasonló ehhez. Én szerintem azt gondolta, attól tartott, hogy Magyarországon is a szélső jobb, amit akkor ugye a Jobbik testesített meg, hogy a Jobbik ezt nagyon jól ki tudja használni Magyarországon, és jobbról meg tudja előzni a Fideszt, és komoly nehézséget, vagy komoly kihívást tud állítani vele szemben, és úgy gondolta, hogy ő ahelyett, hogy küzdene velük ezen a témán, vagy ebben a témában, ahelyett egyszerűen átveszi a témájukat, és előre rohan, ő fogja megfogni a zászlót, és azt mondja, hogy ha ti is így gondoljátok, akkor hozzám csatlakozzatok, és nem máshoz csatlakozzatok. Ez egyik dolog. A másik dolog, és ezt Tölgyesi Péter szokta mondani, hogy Magyarországon az ilyen nagyon nagy politikai változások, tehát a rendszer-rezsim változások, azok jellemzően úgy szoktak megtörténni, hogyha a külpolitikai környezet, vagy hogyha a globális környezet is afelé hat. Tehát, hogy nagyon nehéz, vagy hogy a magyar történetben nagyon kevés példa van arra, amikor sikerült társadalmi, nagy mértékű ilyen társadalmi politikai rendszerváltozást elérni, vagy váltást elérni pusztán belpolitikai megmozdulásból, hogyha a külpolitikai környezet nem ugyanabban az irányba hat. És én azt gondolom, hogy a magyar külpolitika már hosszú ideje, sok éve, mondjuk kb. Tényleg a 2015-ös évektől kezdve azt a taktikát követi, hogy Orbán Viktor kapcsolatokat keres ezekkel a szélsőjobboldali szereplőkkel, épít egy ilyen szélsőjobboldali tábort maga köré, maga mögé, segít ezeknek a pártoknak más országokban abban, hogy minél erősebbek legyenek, minél jobban szerepeljenek, hatalomra kerüljenek, azért, hogy úgy alakítsa át a nemzetközi környezetet, hogy az ő rendszerét kívülről minél kevesebb kihívás, minél kevesebb veszély fenyegesse.
Tehát gyakorlatilag a szélső jobbradali vándorlás az részben külső feltételek miatt indult meg, azt mondja, hát körülbelül ennyit a szuverenitásról. Másrészt meg fölismerte azt, hogy a rendszerének az igazi támaszai ezek a gondolatok, ezek a mozgalmak, ezek a pártok lehetnének, mert az autoriter rendszerek támogatása ezekhez áll a legközelebb? Persze ezekben olyan témák szerepelnek, mint az LMBTQ, ugye a gyerekjogok, stb. Ezek mind ilyen gumicsontok, de ezeket szeretik, és ezeket vetette be. Nem azzal jelentkezett soha, hogy el akarom nyomni a népemet.
Talán nem is azt mondanám, hogy úgy érezte, hogy ezek a mozgalmak azok, amik a rendszerének a fő támogatói lehetnek. Inkább úgy mondanám, hogy ő szerintem azt érezte, hogy ez a szélsőjobboldali ideológia lehet az, ami a leghatékonyabb kihívást, vagy a legsikeresebb kihívást, vagy a legnagyobb veszélyt jelentheti számára, az ő rendszere számára. Én szerintem ő azt vonta le, és igazából ez valamennyire visszamegy egy bajor tradícióra. Volt egy bajor miniszterelnök, akinek most a neve nem fog eszembe jutni így hirtelen, akinek volt egy olyan elmélete, hogy gyakorlatilag azt mondta, hogy az ő táboruk az a falig tart, vagy hogy nem lehet senki köztük és a jobboldali fal között. Tehát, hogy gyakorlatilag le kell fedni az egész jobboldalt. És ugye erről szólt, igazából ugyanezt jelentette az egy a tábor, egy az ászló üzenete is Orbán Viktortól még a 2010 előtti időszakból. Tehát én szerintem Orbán Viktornak már jó régóta az a stratégiája, hogy ő a teljes jobboldali spektrumot le akarja fedni, vagy le kell, hogy fedje. Akkor tud ő a legfontosabb politikai szereplő maradni Magyarországon, hogyha egyrészt a baloldalt szétforgácsoltnak és kicsinek tartja, másrészt meglefedi a teljes jobboldalt, és ugye ebbe a képbe zavart bele egyre jobban a Jobbik, amelyik egyre erősebb volt, és ugye ott a 2014-es választásokon úgy tűnt, hogy a Jobbik jelenti a legnagyobb fenyegetést, és egy komoly kihívója lehet a kormánynak, és így futottak 14 után rá ugye a 18-as választásra is, csak hogy közben jött ez a 15-ös év, vagy 14-15-ös év, amikor a migráció témája nagyon erősen bekerült egész Európában a legfontosabb politikai témává vált. Magyarországon is a legfontosabb politikai témává vált, és ebben az időszakban, ebben a pillanatban én azt gondolom, hogy Orbán Viktor hazai viszonyokra tekintettel és a nemzetközi viszonyokra tekintettel is úgy érezte, úgy gondolta, hogy ő neki ennek a bevándorlás ellenes mozgalomnak az élére kell állnia.
Innen aztán a további út már nem volt kétséges. Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk.
Nagyon szépen köszönöm a kívást.
Hunyadi Bulcsú, a Political Capital szakmai vezetője volt velünk. Radikalizmus és extrémizmus kutató, még egyszer köszönöm, hogy eljött hozzánk. Selmec János szerkesztette a műsort, a műsorvezető Szénási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót.
A Világ Urai című műsorunkat és Szénási Sándor műsorvezetőt hallották.